műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hétfőn mintegy 3 millió gyerek számára kezdődött el az új tanév Romániában. Egy frissen közölt felmérés szerint a romániaiak csupán 34%-a gondolja úgy, hogy a hagyományos oktatás nagy vagy nagyon nagy mértékben készíti fel gyermekeit az életre. Ugyanakkor a 18 év alatti gyermekeket nevelő szülők 56%-a állítja, hogy hajlandó lenne fizetni azért, hogy gyermekeiknek lehetőséget biztosítson arra, olyan területeken tanulhassanak, amelyek iránt szenvedélyesen érdeklődnek. És Marosvásárhelyen új középiskola alakult, amelyben szintén elkezdődött a tanítás hétfőn. Ez az intézmény sajnos nem a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum. Mai témánk tehát a romániai oktatás helyzete. Meghívottam Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Milyennek látja a mai romániai közoktatás helyzetét szakpolitikusként, képviselő úr?
Ez egy változó oktatási hálózat. Az igazság az, hogy ez már nem az a rendszer, amit szüleink, nagyszüleink megéltek, hogy elmentek egy szakiskolába, utána kihelyezték őket egy gyárba, és utána egy egész élete mellett, az Esztergapad mellett, vagy bárhol másütt végig lehetett dolgozni egy nagy állami gyárba az életüket, ami egyfajta kiszámíthatóságot adott, azonban nem feltétlenül volt biztos az, hogy mindenki megtalálta ténylegesen azt a szakmát, amit valójában életen keresztül szívesen csinált volna, hanem egy kényszerpályára is kényszerítette őket. Volt, ahol ez teli találat volt, aki tényleg megtalálta azt, amit szeretett csinálni, volt, aki nem. Ez egy nagyon változó világ, ahol ma azt látjuk, hogy aki most belép a rendszerbe, az oktatási hálózatban, mondjuk nulladikosként vagy elsősként, az nem biztos, hogy tudja, hogy 12 év múlva milyen szakmában fog tudni elhelyezkedni. Tehát a technológiai változás oly mértékű körülöttünk, hogy ma már azt a stabilitási pontok szűntek meg körülöttünk, ami akár a szülőnek, akár az oktatási szakértőknek is, akár, hogy úgy mondjam, véleményt tudna adni a diák számára, hogy mit is érdemes pontosan szakmaként megtanulni. Inkább azt tudjuk elmondani, hogy a diákoknak azok készségét kell fejleszteni leginkább, amivel nagyon könnyen át tudja képezni magát. Mivel nagyon könnyen tud új tanul, hogy úgy mondjam, új tudáshoz jutni, mert ebben a változó világban a legkönnyebben alkalmazkodó, a tudást gyorsan elsajátító diáknak, vagy fiatalnak van esélye, hogy úgy mondjam, nem beragadni egy-egy rendszerbe, és ott aztán sajnos, hogy úgy mondjam, a depresszió környékére sodródni. Tehát ez az, ami egy nagy kihívás, hogy ezt megtanítani a diákoknak, a gyors átállásra, a gyors váltásra vonatkozó részeket, azon túl, hogy nagyon fontos lenne egyébként, hogy az oktatás az ne csak oktatás legyen, hanem nevelés is, hisz azt látjuk, hogy a neveléssel is elég komoly gondok vannak, az iskolai bullying, az erőszakoskodás, a drog kérdése, a szülők, a pedagógus tisztelete, tehát hogy elromlott olyan szempontból ez a rendszer, hogy ma mindenki azt mondja, hogy tudás kellene, miközben a tudás mellé az oktatás intézményekben a nevelés is fontos lenne, és ezekhez új eszközök is kellenek a pedagógus kezébe, hisz ma már valljuk be őszintén, sem a szülő, és sajnos néha sem a diák nem tiszteli úgy a pedagógusokat, mint ahogy mi annak idején tiszteltük a tanárainkat. Hát én például nem mertem volna hazamenni a szülőmhöz és azt mondani, hogy a tanár ezt vagy azt mondta róla, mert hogy édesanyám biztos, hogy a tanárnak adott volna mindig igazat.
Igen, csak az a kérdés, hogy ma ki érdemlik-e ezt a tiszteletet az oktatók? Nyilván tisztelet a kivételnek, de azt látjuk, hogy azért ma már nincsenek, vagy nagyon kevés az a kaliberű tanító, mint akire ön is hivatkozott, ugye hát nem név szerint nem említjük, de tudjuk, hogy általában is egyetértünk azzal, hogy amit a tanítónéni, a tanár mondott, az szent volt. Ma miért nem az? Vajon?
Azért is, mert legyünk őszinték, az elmúlt 30 évben volt egy olyan korszak ennek az oktatási hálózat átalakulásának, amikor az egyetem padjairól nem feltétlenül a legkiválóbbak választották a pedagógusi pályát. Egyszerűen azért, mert a változó piaci körülmények között a magánszféra sokkal jobb lehetőséget kínált azoknak, akik éltanulók voltak az egyetemen. A tanári fizetés csak az utóbbi években rendeződött. Akkor, amikor valaki az egyetemet elvégezte, aközött kellett válaszolni, hogy szeretne pedagógus lenni, és van hivatásod, de lehet, hogy éhen fog halni, most sarkítok nyilván, vagy elmegy a magánszférába, van egy tudása, és ezáltal saját magát és a családját egy biztonságosabb gazdasági környezetbe tudja elhelyezni. És ezért volt egy olyan pillanat az elmúlt 30 évben, amikor, hogy úgy mondjam, nem feltétlenül azok kerültek a pályára, akik a legkomolyabb tudással, tisztelettel kivívva tudtak volna a katedra elé állni, hanem olyanok, akik esetleg a pedagógusi pályát egy kényszerpályaként választották. Tehát nem volt más opciójuk, és akkor, hogy úgy mondjam, elment pedagógusnak. Ez ma már kezd megváltozni, én azt gondolom. Egyrészt, mert van egy igény arra vonatkozóan, hogy a pedagógusok tisztelete az újból a helyre kerüljön. Mi szülők is, én azt gondolom, azért a többsége azt gondoljuk, hogy a pedagógus tisztelni kell. Nyilvánvalóan arra kell fókuszálni, hogy a minőség is javuljon. És ott, ahol ez a generáció bent ragadt az oktatási hálózatban, ott pedig továbbképzésekkel, megfelelő szakmai felügyelettel kell segíteni ezeket a pedagógusokat, hogy azzá tudjanak válni, amiről ön is beszélt, és én is beszéltem az előbbiekben. Tehát itt, hogy úgy mondjam, egy oktatási szakirányítás is kell, hogy legyen egy mentorálási program. Az új törvényben vannak erre vonatkozó lehetőségek. Sajnos még a módszertanok, az átalakuló rendszer nem tudott visszazökkenni. Egy éves a tanügyi törvény, tehát hogy a tavalyi évben fogadtuk el az új tanügyi törvényt, és ez még nem tudott, hogy úgy mondjam, teljesen alkalmazhatóvá válni. Vannak dolgok, amit a minisztérium hibájából is, hisz a módszertanokat egy-két esetben később tudta kihozni, mint azt az eredeti tervekben bevállalta, de vannak olyan helyzetek is, amelyek forráshiány miatt sem tudtak még megfelelően helyre alakulni. Hogy csak egy dolgot mondjak, ami nem feltétlenül ezen a részen van, a tanügyi törvényben az szerepelt, hogy ettől a tanévtől 1 millió gyereknek kellett volna közétkeztetési programban részt venni. Ez meghaladja ugyan a 500 000-t, tehát több mint 500 000 gyerek kap ma ingyen ebédet Romániában az oktatási hálózatban, de elmarad attól, amit mi meghatároztunk a tanügyi törvényben. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyek, hogy úgy mondjam, forrás és szándékhiány miatt, vagy ez, vagy az miatt nem valósult meg, de visszatérvén azt gondolom, hogy a pedagógusoknak igenis ma már sokkal kevesebb indokuk van arra vonatkozóan, hogy úgy érezzék, hogy ők a társadalmi státuszuk legalábbis forrás szempontból nincs megbecsülve, hisz azért egy, hogy úgy mondjam, a pályán 20 éve jelenlévő pedagógus nem ritkán a 6-7-8 000 lejes fizetést is el tudja érni, annak függvényében, hogy hány órában tanít, van-e plusz órája, van-e osztályfőnökie, van-e érdemfizetése, stb. Stb. És én azt gondolom, hogy egy 2000 euró vagy 1500 euró környéki fizetés, az egy tisztes fizetés, hogyha ahhoz próbálom viszonyítani, hogy hányan minimálbérért étkezési jegyekért dolgoznak egy-egy nagy vállalat gyártósorában.
Igen, említette a különböző készségek fejlesztését. Mikor jutunk el oda? Mert hogy ez valóban elméletileg így kellene, hogy legyen, viszont ma azt tapasztaljuk az oktatásban, hogy még mindig a fűnyíró elvet alkalmazzák, hogy minden gyereknek meg kell tanulni a matematikai képleteket, lexikonokat kell megtanulni, akkor is, hogyha ő éppen, nem tudom, művész szeretne lenni és rajzolni szeretne.
Az új rendszert legalábbis elméletben, Romániában mindig is ez volt a gond, hogy papíron jól nézett ki, a valóságban nem. Tehát, hogy a papíron ki kell alakuljon a pályaorientáció. Elviekben egy gyereket folyamatosan kellene figyelni, áskortól elkezdve aztán a tanítónéni, osztályfőnök, stb. És a készségeiről egyfajta rendszeres, hogy úgy mondjam, vonalvezetés kellene legyen, hisz nagyjából viszonylag elég hamar kiderül egy gyerekről, hogy mire van hajlama. Egy reál beállítottságú, egy humán beállítottságú, egy kézügyességgel rendelkező szeméről beszélünk, és ennek megfelelően kellene aztán a későbbi opcióit a szülő, a pedagógus és maga a diák is válassza, és nem rákényszeríteni, de rávezetni a jó döntésre a végén. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból még nagyon gyerekcipőben vagyunk, ami a tanulót jelenti pedig, ott legyünk őszinték, ott jelentkezik egy nagyon komoly önzés. Minden tanár azt gondolja, hogy az ő tantárgya a legfontosabb. Ezzel nincs önmagában baj, hogyha a gyereket nem nyomorítjuk meg, és nem akar sem a szülő mindenből szintízest kihozni a gyerekből. Nem kell és nem lehet mindenkiből, minden tantárból szintézes. Vannak kiváló képességű gyerekek. De egyébként, hogyha valaki nem humán beállítottsága, akkor nem kell kiolvastatni vele, hogy úgy mondjam, a megyei könyvtárat. Mert nem arra alkalmas. Annak meg kell adni a kísérleti lehetőségeket, őt el kell tudni tolni a reáltantárgyak fele, amit szívesen csinál. Amit szívesen csinál a gyerek, arra időt is rászán. Nézze meg, hogy milyen nehéz elrángatni őket a számítógépekről, ma szívesen csinálják. Tehát, hogyha megtaláljuk a tantárgyak között is azt, amit a gyerek valóban érdekli, ami, hogy úgy mondjam, a kíváncsiságát felkelti, akkor azt a kíváncsi történetet ő tovább fogja későbbiekben vinni. Ha erre nem teszünk energiát, hanem mechanikusan le akarjuk daráltatni a tananyagot évről évre vele, akkor egyszerűen beleun az iskolába, mert azt fogja mondani ilyen diákosan, tinisen, hogy uncsi ez. És ha uncsi, akkor nem érdekel.
Ha uncsi, az még jó, képviselő úr, amikor undi, akkor...
Hát igen, az undi, igen, jogos. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amire oda kellene figyelni, és én remélem, hogy lassan-lassan, és nyilván a mi türelmi küszöbünk is kezd azért elfogyni, és mindenkinek higgyel nekem azért öt gyerekes családapaként, meg pedagógus feleséggel otthon, ez azért egy külön kihívás, hogy mikor, hogy fordulj el egyiknek vagy másiknak a türelme. De ebből a szempontból azt gondolom, hogy az irány az kezd, hogy úgy mondjam, egyenesedni, tehát jó irányba állni a gép. A kérdés az, hogy lesz-e erőnk, hogy erre, hogy úgy mondjam, kakaót is adjunk, tehát rálépjünk a gázpedálra, hogy gyorsabban haladjuk a jó irányba.
Mai témánk a romániai oktatás helyzete. Meghívottam Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Terész vagyok, Székelyudvarhelyről. Szeretnék hozzászólni a témához, és pedig a mai gyermekeknek, diákoknak igen nagy szabadságot adtok. A tanárokat nem tisztelik, a tanárokat, hogyha fegyelmezik őket, akkor már úgy fogják fel, hogy ők föl tudják jelenteni, ugyebár a tanárokat, hogy hát hogy viselkedtek velük, mert a gyereknek a jogait sértjük. Akkor azon kívül nagy hiba volt az, hogy az egyenruhát megszüntették. Most különböző ruhákban mennek, egyes iskolákban igyekeztek bevezetni bizonyos egyenruhákat, de elnézem, hogy ezek a gyermekek nem tudnak viselkedni. Minket a középiskolában megtanítottak a viselkedésre, a tiszteletudásra, arra, hogy mikor például mennek a gyermekek a járdán...
De tessék nekem megmondani, Terész, hogy ki tanította meg erre önöket?
Az osztályfőnökünk tanított
de ugye,
meg erre.
De ugye, hogy az iskolának a hibája az, hogy ma a gyerekek ezeket nem tudják?
Hát az iskolának...
Miért nem tisztelik a tanárokat? Azért, elnézést, én nagyon gyerekpárti vagyok, ez legyen világos mindenki számára, mert hogy mi vagyunk a hibásak, a szülők, az idős, a szüleik a gyerekeknek, és a tanárok, hogy ezek a gyerekek ilyenek lesznek. Ez csak úgy nem zárójelben, hanem hangosan
igen,
mondom.
Igen, igen, de azokhoz a gyermekekhez egy kicsit szigorú kell lenni. Megyek a járdán, és jön szembe velem három gyermek, és nem képesek félreállni, hogy elmenjek mellettük. Hát mi megtanultuk az iskolában, hogy egy legalább álljon hátra, hogy engedje el az idősebbet. Azon kívül, ez, hogy mindent az informatikára és ezekre bíztak a mobiltelefonokra, tehát a gyermeknek a fejében kell legyen a tudás, és nem az, hogy szedi elő az internetet, vagy nem tudom mit, és ott onnan nézi meg az információkat. Nem tudnak olvasni, nem tudnak egymással beszélgetni normálisan, nem tudnak helyesen írni. Ez mind annak a következménye, hogy nem követelik meg tőlük azt, hogy olvassanak, megírjanak egy kérést, bár a középiskolában megtanulják egy levelet írni, stb. Tehát a tanárokat tisztelni kell, és ne a gyermek legyen fölül, hanem tisztelni a tanárt, és megtanulni mindent, amit az iskola megkövetel. Nekünk se fogadtak külön órákat, sem semmit, mégis igyekeztünk tanulni, hogy a szüleinknek örömet szerezzünk, és sikerüljön a felvételünk, nem az, hogy nem érdekel ez a tanítás.
Igen, megértettük, kedves Teréz, én továbbra is azt a kérdést teszem fel, képviselő úr, hogy ki kell, hogy megtanítsa a gyereket a tanárral szembeni tiszteletre. Nem elsősorban a tanár az, aki ezt el kell, hogy várja. Akkor is, hogyha apuka milliómos és cirkuszokat csap, és jön, és támogatja az iskolát, és elvárja cserébe, hogy az ő fiát előnyben részesítsék. Nem a tanár az iskola felelőssége az elsősorban, hogy tiszteljék a diákok, a tanárokat, tiszteljék az iskolát, tiszteljék a szüleiket és a társadalmat abban, amiben élnek, azt, amiben élnek.
A gyerek az egy modellkövető, az nem a szóra ért, hanem a modellre. Hiába mondja az apuka azt, hogy olvassál, fiam, ha a gyerek az édesapa kezében nem látott soha büdös életben egy könyvet. Hiába mondja azt az édesapa, hogy legyél tisztelettudó, hogyha azt látja, hogy az édesapa nem tisztelettudó a nagymamával szemben. Hiába mondja azt a tanár így vagy úgy. Tehát a gyerek az egy modellkövető. És ebben a szempontból én azt gondolom, hogy akkor tévedünk nagyot, hogyha át akarja dobni mindenki a felelősséget a másikra. Ez egy megosztott felelősség. Nem a szülő, nem csak a szülő felelős, és nem csak a tanár felelős. Mind a kettő felelős. És felelős a társadalom is, és felelős az is, aki az utcán lát egy gyereket garázdálkodni, és nem szól oda, hogy figyelj ide, fiam, így nem viselkedünk, akár megszégyenítve a társai előtt. Tehát, hogy ne, nagyon, nagyon egy irányba akarjuk ezt eltolni, a tanárok és nyilván az iskola csak a szülő irányába, hogy neveljék meg otthon, én csak tudást tolok a fejébe. A szülő azt mondja, beküldtem reggel 8-kor, délután 4-kor kivettem, legyenek szívesek megnevelni a gyerekemet. A társadalom azt mondja, hogy de sem az apja, sem az iskola nem neveli. Ez egy osztott felelősség. És akkor, amikor csak át akarjuk lapátolni egyik vagy másik udvarba, akkor tévedünk. Nem. Ugye az a klasszikus mondás, hogy egy gyerek felneveléséhez nem egy szülőpár kell, hanem egy falu. Tehát egy közösség is tud nevelni osztott felelősséggel egy gyereket. És ezt az osztott felelősséget próbálják itt, ott, amott valamilyen formában lezárni. És ezzel van egyfajta probléma. Tehát, hogy szerintem ezt kellene felfogni mindenkinek, hogy nem tolni kell a felelősséget. Ha látok egy gyereket az utcán, hogy eldobott egy papírgalacsnit, akkor szóljak utána, fiam, hogy ezt otthon is így csinálod, a szétdobálsz mindent, vagy hogyha otthon azt látom, hogy a gyerekem rendszertelen, akkor szóljak rá, hogy próbálj egy kicsit rendet rakni. Vagy hogyha az iskolában azt látom, hogy valaki nem jól viselkedik, akkor a pedagógus szóljon rá. És akkor így három helyről is nevelve ez a gyerek, a megfelelő irányba, a megfelelő normarendszerbe be fog tudni illeszkedni, és magáévá teszi, hisz azt látja, hogy ez indul el benne, hogy egyfajta normarendszernek meg kell feleljen. Ami nem feltétlenül kell azt jelentse, hogy ő szárnyait, mert itt ugye nagyon dívik ez a történet, hogy a gyerek önmegvalósítás, személyiség kifejlődésében milyen traumatikus lehet, hogy a keretek közé szabjuk. A gyerek keresi a keretek határát, már kicsi korában oda tipeg valamit leborít, és nézi, hogy hogy reagálunk rá. Ha nem szólunk rá, akkor a következő alkalommal is megteszi. Ha elmondjuk neki, hogy ez rossz, akkor nem fogja megtenni. Tehát, hogy olyan jellegű tapasztalatot ő várja a felnőttől azt, hogy a felnőtt kijelöljön bizonyos határokat. Határ nélkül nem lehet. Nyilván az a jó érzés határa kell legyen, ez nem egy erőszakos határ kell legyen, ahol semmit nem szabad a gyereknek. De a felelősség is kell legyen, hogy van feladata. A gyerek azért ül annyit a számítógép előtt, mert nem adunk neki feladatot. Hát el kell tudni mosogatni, rendet kell tudni tartani a szobában, legyen egyfajta felelősség, hogy bizonyos dolgokat elvégez, legyen egyfajta családi, hogy úgy mondjam, órarend, amiben ő beilleszkedik, stb., és akkor nem fog annyit a gép előtt ülni, mert úgymond kitöltöttük az idejét olyan dolgokkal, amit egyébként a későbbiekben hasznosan fog hasznosítani fog a saját életében.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Hát ennek, hogy miért van ez így, sok oka van. Én az egyik okok közé teszem a bolognai szerződést is, ahol évekkel ezelőtt egy neves egyetemi előadó tanárnő elmagyarázta, hogy a bolognai szerződésnek az egyik titka az, hogy a nyugati multinacionális cégeknek nincs szüksége olyan emberekre, akik önállóan tudnak gondolkozni, és ne egy Isten még dolgozni és cselekedni. Tehát ezt kell megszüntetni, és ide jutottunk. A másik pedig valóban, a szülő is kell nevelje, és kell oktassa a gyereket. De hát, na most felnőtt egy generáció 90-től erre felé, amely 90-től a tévében már se hallott, hogy ez neked jár, tehát az ő jókról beszéltek, de a kötelességekről kevésbé. Na hát ez a baj, hogy nagyon sokaknak a fejébe ment a jogok, hogy nekem erre van jogom, de hogy kötelességem van, nincs. És akkor ha nincs kötelességtudata a szülőnek, akkor mire tanítsa a gyerekét is? Nincs mire tanítsa. A gyerekeim elmondják naponta, tehát már nagyok, unokáim vannak, hogy a zabodába, iskolába olyan szülők és olyan, hogy is hívják, ok, fújják a passzát szelet, akik normálisan ott valahol hátul kéne hallgassanak, mert hát az iskolában nem voltak éppen az eminens tanulók között, de hát ők azok, akik próbálják az akaratukat ráerőszakolni a közösségre, és sok esetben sikerül. Nagyon sok esetben sikerül. Nem tudom, hogy miért, de sikerül. Na hát ezek a bajok. Tehát sok-sok-sok baj van, ami összeadódott, és ide vezetett. Valamikor én azt gondoltam, hogy a nyugat fényes, és nagyon jó. Hát megtudtuk, hogy mi a nyugat, és mit várhatunk, és mit kaptunk tőle. Köszönöm
Igen,
szépen.
Köszönjük szépen. Hát ugye átmeneti társadalomban élünk már 31 néhány éve, és apropó átmeneti társadalom, István írja SMS-ben, tiszteletem, a folytonos, gyors átállással a gyerekek olyanok lesznek, mint a francia kulcs, ami mindenre talál, és semmire sem jó. Ez egy jó hasonlat.
Ennek ellenére legyártják, és használjuk, és ott van a háztartásunkban. Tehát, hogy valószínűleg, ha el lehet adni a francia kulcsot, akkor valamire mégis jó, mert hogyha nem lehetne semmire használni, akkor nem venné meg senki, és akkor, ha nem venné meg senki, senki nem gyártaná le. Vicceltem nyilván, de valóban egy olyan modell alakul ki ma, és nem csak nálunk, hanem az a technológiai átállás, ami körülöttünk van, az, amit még ma sem látunk, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével sajnos olyan alapszakmák, amikre azt gondoltuk, hogy év ezredekig még idézőjelben ezentúl biztonságot fog adni, például mint egy könyvelő. A könyvelési szakmával nem akarok most senkit, aki ilyen szakra jár tanulni, de középtávon ezt el fogja tudni végezni egy számítógép. Tehát, hogyha nem figyelünk oda a gép, ugye, de volt már ilyen technológiai fejlődés, ettől nem kell, hogy úgy mondjam, társadalmi depresszióba élni. Amikor annak idején a gépeket feltalálták, az autó elindult, a vonat elindult, akkor megszűntek szakmák. Hát nem kellett már annyi kocsis, nem kellett már annyi állatot tartani, stb. Amikor a gépsorok elindultak gyártani, akkor már nem kellett minden fázisához érteni a művelethez, hanem egy-egy fázist begyakorolt valaki tökéletesre, és csak azt végezte el a munkahelyén. Tehát, hogy voltak már technológiai szintugrások, amihez tudtunk alkalmazkodni. Most egy ilyen technológiai ugrás előtt áll az emberiség. A kérdés az, hogy ezt komoly társadalmi feszültségek nélkül, úgyhogy egyébként a közösséget felkészítjük-e arra azok, akik értik ennek a folyamatát, vagy úgy érik, hogy értik, erre fel tudjuk-e készíteni, mert ha nem, akkor legyünk őszinték, ebben az elkövetkezendő időszakban egy folyamatos feszültségforrás lesz, mindenki a régit várja vissza, miközben óhatatlanul az új irányába tartunk, és nem fogjuk tudni megállítani. Hát azt gondolom, hogy ebből a szempontból nekünk arra azt kell nézni, minden veszélyforrásban van egy lehetőség. Nekünk a lehetőséget kellene megragadni, és arra felkészíteni az új generációt, hogy az új helyzetben hogy tud mégis ember maradni, akkor, amikor lassan már mindent is ki tudnak bennünk cserélni az orvos technológiába. Tehát, hogy úgy mondjam, ebből a szempontból egy nagyon fontos elem, hogy az emberi mi voltunk megőrzésével használjuk úgy a technológiát, hogy az egyébként az emberiség fejlődését, társadalmi jólétét továbbra is szolgálja.
Egy érdekes SMS Karcsitól, kedves Karcsi, úgymond a számból vette ki a szót, szóval azt írja. Egy mai 13 éves kisdiák délután 3 óráig van az iskolában, 7 órán keresztül kell figyeljen, amit egy felnőtt is képtelen megtenni, aztán hazaér ebédel és jön a házi feladat. Mikor fog élni? Miért vesszük el a gyermekkorát annak hiú reményében, hogy képzett lesz majd felnőtt korában? Tisztelettel, Karcsi írja.
Igen, ez egy nagy kihívás, és erről beszéltem, hogy minden egyes tanár, és itt a tananyag csökkentésével azért komolyabban kellene foglalkozni minisztériumi szinten, ráadásul úgy azért is, mert az új tanügyi törvényben erre egy külön cikkeit fogalmaztunk meg, és ezzel büszke vagyok, az RMDS volt a megfogalmazója, hogy a tehermentesítés az egy fontos szerep kell legyen az elkövetkezendő időszakban. Az nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni, hanem azt jelenti, hogy mélyebben kell elraktározni egy tudást. Mert hiába tanítottak meg nekünk annak idején deriválásokat és sok minden mást a matematikát, életemben nem használtam, és egyébként ma már nem is biztos, hogy meg is tudnám csinálni a műveletet. Tehát, hogy alkalmazott tudást kellene átadni, és az alkalmazott tudás az legyen precíz, pontos, és az egész életemben, hogy úgy mondjam, segítsen. Nem biztos, hogy úgy mondjam, egy 12-es ki tudná számolni pontosan, hogy hány kilogramm festékkel egy bizonyos lapméterre, hogyha ki akarja festeni a szobáját. Miközben ezek azok a tudások, hogy ne tudják átverni, hogy tudjon élni, hogy tudjon valamilyen formában, hogy úgy mondjam, a közösségben olyan tudással is rendelkezni, amely lehet, hogy nem az ő szakmájához kapcsolódik, de egy általános rendszerben mégis hasznosítható. Azt gondolom, ezek fontos dolgok lennének. Azon túl egyébként, hogy az én véleményem szerint nyilvánvalóan az, hogy éljen a diák, sajnos ma már nem ugyanazt érti a diák az, hogy ő tudjon élni, mint amit mi értettük. Mi, ahogy volt egy kis szabadidőnk, fogtuk a labdát, és lementünk focizni. Most ahogy van egy kis szabadidő, odaül egy képernyő elé, és elkezdi püfölni a számítógépnek a billentyűzetét. Tehát, hogy más az, amit élni akarunk. Most egy virtuál, amikor mi voltunk gyerekek, az élés az azt jelentette, hogy társaságba mentünk, és közösségbe elkezdtük formálni egymást is. Ma, amikor azt értik az alatt, hogy legyen ideje a gyereknek, a gyerek egyébként a magányosodás irányába fordul el. Mert a gép az nem egy társ, az nem egy életszagú valami. Tehát, hogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy talán inkább abba az irányba kellene eltolni, hogy olyan plusz tevékenységekkel segíteni, sportolási tevékenységekkel, közösségi tevékenységekkel, iskolai közösségi tevékenységgel próbálni az idejét eltölteni, ahol gyerek a gyerekkel találkozik.
Képviselő úr, nem Maros megyei, de oktatási szakpolitikusi minőségében kérdezem, hogy lehet az, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Műszaki Egyetem liceumot hozott létre relatív rövid idő alatt, miközben a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Iskola nem működhet. Nem ugyanazok a törvények vonatkoznak mindenkire, vagy hol tévedtek a katolikus iskola létrehozói, hogy most az Émile Palladé Orvosi és Műszaki Egyetem liceumot hozott létre, megkezdődött ott is az oktatás, köszönjük szépen, járnak iskolába.
Tehát nem tévedtek, én azt gondolom, itt legyünk és merjük kimondani. Itt egy nagyon erőteljes, mélyállami román érdek van, maga az épület kapcsán arra vonatkozóan, hogy ez az iskola így ebben a formában ne tudjon létrejönni. Nyilvánvalóan ők úgy érzik, hogy nekük a saját intézményükhöz és abban az épületben való működésükhöz joguk van, de ezt a jogot nem úgy kellene, hogy úgy mondjam, érvényesítsék, hogy a magyar közösségnek legitim jogát ahhoz, hogy a katolikus iskola létrejöjjön, működjön, és az iskola hálózatban ott legyen, hogy ezt megakadályozzák. Ugye ezt az iskolát már többször is létrehoztuk. Bírósági úton akadályozták meg. Teljesen érthetetlen, és azért mondom, hogy itt néha elfogynak a politikai eszközök akkor, amikor ugyanazon miniszteri rendeletben, tehát úgy tessék érteni, ugyanabban a rendeletben az első cikkely létrehozza az ortodox liceumot Temesváron, a második cikkely létrehozza a miniszteri rendeletben a katolikus iskolát Marosvásárhelyen, és a bíróság a miniszteri rendelet második cikkelyét megszünteti, és az első cikkét érvényben hagyja. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, azok az igazságtalanságok, amikkel küzdünk, és itt egyesek azt mondják, hogy nincs szükség, vagy mondták, hogy nincs szükség kisebbségi képviseletre, stb. Miközben azt látjuk, ha nem vagyunk, akkor ilyen jellegű dolgok történnek, még ha vagyunk is nagyon nehéz lépésről lépése, nem vagyunk hajlandók lemondani a katolikus iskoláról, megvannak az eszközeink, zajlanak az egyeztetések, és a román, hogy úgy mondjam, mély államnak, és hát azért ki kell mondani, a szekusok egy részének a gyerekei ebbe az unire iskolába járnak. Én távol vagyok ettől a úgymond fizikailag, de mélyen ismerem a helyzetét. De azt gondolom, hogy meg kell érteni, hogy nem lehet ugyanazt a rendszert ilyen hosszan tovább éltetni, és sikerülni fog. Higgyék el, sikerülni fog a katolikus iskola, előbb-utóbb újból létrejön, és szolgálni fogja a közösséget. Egyelőre még tagozatként működik, mert az sem igaz, hogy egyébként ez megszűnt volna teljesen. Egyelőre tagozatként működik a Bólyai iskola keretén belül, önálló, hogy úgy mondjam, belső igazgatási rendszerrel, de nyilván mi azt szeretnénk, ha úgy, ahogy azt a katolikus egyház szeretné, önálló jogi személyiséggel rendelkezzen. Nem dőlt össze a világ, hogy Marosvásárhelyen van református iskola. Mi történt? Semmi nem történt. Tehát akkor mi lenne a különbség, ha létrejön a katolikus iskola? Semmi nem történne. Tehát ebből a szempontból mondom, itt egy mélyállami, önző érdek van, ami az épületre vonatkozóan és ennek a szellemiségre vonatkozóan jelenik meg, de higgyék el, előbb-utóbb újból megteremtjük, és meg is fogjuk védeni ezt az intézményt. Úgy, ahogy ezt már háromszor létrehoztuk, negyedjére is meg fogjuk tenni, és ha kell ötödjére, és ha kell addig, ameddig ezt a román állam megért, hogy ez nekünk jár, kiállunk mellette, és nem vagyunk hajlandók eltántorítatni magunkat ettől a céltól.
Szidónia ír SMS-ben, jó napot kívánok, miért nincs magyar osztály az új egészségügyi liceumban, ha jól tudom, csak angol és román osztályok indulnak. Köszönöm, Szidónia, ez az említett liceumról van szó. Hát ezt most mondjuk ön erre nem hiszem, hogy választ tud adni.
Sajnos nem tudom ezt. Akkor, amikor a nyelvi, tehát akkor, amikor az intézmény létrehozása elindult, az egyetemi szenátus dönt arról, hogy milyen beiskolázási számokat kér, milyen nyelvű beiskolázási számokat kér. Sajnos azt kell mondjuk, hogy ott nem vagyunk többségben, vagy nem is veszik néha figyelembe azt, amit mi szeretnénk, de az elkövetkezendő időszakban bátran el lehet ezt indítani más magyar nyelvű iskola keretében, azért van Marosvásárhelyen, vagy vegyes tannyelvű iskola esetében, keretében el lehet indítani egy ilyen szakot, ha erre van igény.
Azt írja, még egy SMS-e van időnk, van több is, de SMS, de már csak egyre van időnk. Sajnos a fiatalok elsősorban a szüleiktől esetleg hallomásból ilyen-olyan példák alapján választanak szakokat, sőt szakmát. A tantervek továbbra is inkább az elméleti tudásra fókuszálnak, kivételek a Waldorf iskola és a svéd módszerek. Az én időmben gyárlátogatásokra vittek, kézimunkaórák voltak, manapság a fiatalok szinte nem is tudják, hogy igazából miben jók. Megkérdezném, hogyan lehetne ezen hatékonyan változtatni, Ilona írja.
Jogos a kérdés. Itt van egy új rendszer, ezt duális oktatási hálózatnak hívják. A szakoktatásnak egy új válfaja, ami egy német modellre épül, Romániában először Brassóban használták a Kronstadt nevet viselő intézményben. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati órákat azok nem az iskola műhelyében, vagy iskolai műhelyekben zajlanak, hanem kifejezetten azoknál a vállalkozásoknál, ahol későbbiekben akár el fognak tudni helyezkedni a gyerekek itt. Munkaszerződések kötetnek, gyakorlati munkaszerződések kötetnek, és már 16 éves kortól akár végleges munkaerőszerződéseket is lehet majd kötni. Tehát a román rendszer 2030-ra át kellene álljon, az elkövetkezendő, hogy úgy mondjam, 6 évben teljesen, hogy a szakoktatási hálózat ez egy teljesen duális rendszer legyen. Tehát az elméleti tudást az iskolában, a gyakorlati tudás pedig cégeknél, vállalkozásoknál sajátíts el olyan mesterek mellett, akiknek, hogyha nincs is pedagógiai moduljuk, egyfajta rendszerben el tudják sajátítani ezt a tudást, és lesz egyfajta praktikai gyakorlat felelősük.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székelyföld mérője.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, hát úgy körülbelül fél hatig tudtam volna önnel még beszélgetni, képviselő úr, ebben a témában. Mai meghívottam Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus volt. Ma ennyi fért a műsorunkban, visszavárjuk még máskor is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép napot, és jó tanévkezdést mindenkinek!